Shir HaShirim, az imádás misztériuma. 17. előadás, kedvesem zörget. Egyik legizgalmasabb jelenet az énekek énekében a vőlegény éjszakai látogatása. Aludtam, de szívem ébren volt, hallga a kedvesem zörget. Nyisd ki nekem, húgom, kedvesem galambom, szeplőtelenem, mert a fejemet harmat lepi, és fürtjeimet az éjjel nedűje. Énekek éneke, 8. fejezet, 5. vers. A katolikus erkölcstan fényében persze föltámad bennünk a gondolat, hogy alig ha maradt szeplőtelen az a lány, aki éjszaka ajtót nyit kedvesének, de már volt alkalmunk látni, hogy az éneket éneke nem morális tanítás az emberi szerelemről, Szentlélektől sugárzó tartalma nem a szövegek emberi jelentése, hanem a misztikus átértelmezés. Ebben az átértelmezésben pedig az marad meg érvényes üzenetként, hogy a szerető Isten váratlan, szokatlan módon, formabontó módon jelentkezik, és kér bebocsátást. Már az is váratlan lehet, hogy a Szentléleknek az a nagy erejű betörése, amely a 19. és 20. század fordulóján történt, a katolikustól oly igen távol eső egyházi közösségekben valósult meg, a szabad egyházakban. Ez azonban tulajdonképpen vallásszociológiailag érthető. Új praxis, új doktrína, új alapítás ezekben a közösségekben jelenik meg legkönnyebben. Ami azonban szokatlan és váratlan, az, hogy ezeknek a szabadegyházas eseményeknek megvan a katolikus paralelje. Boldog Elena Gerra nővér neve, nem túl ismerős magyar katolikus körökben, Olaszországban Lukkában élt, 1835-től 1914-ig a Szentlélek misszionáriusának nevezik, arra érzett ösztönzést, hogy fölhívja a figyelmet a Szentlélek szerepére a keresztény életben. 23. János pápa avatta boldoggá 1959-ben. Boldog Elena a 19. század vége felé alázatos bátorsággal 12 levelet intézett a pápához, arra kérve őt, hívja össze az egyházat újból a cenákulumba, az utolsó vacsora termébe, hogy kiáradjon a pünkösdi lélek. Néhány idézet leveleiből: Szent Atya, kérem, siessen és hívja a cenákulumba a hívőket. Nem kell más tenni, mint megnyitni a cenákulumot, behívni a hívőket, sokat-sokat imádkozni, és a Szentlélek eljön. Eljön és megtéríti a bűnösöket, megszenteli a hívőket, és a földszíne megújul. Lépjünk be mindnyájan a cenákulumba, forduljunk a Szentlélekhez, hogy a Szentlélek hozzánk fordulhasson. Jézus egyszer megmutatta az embereknek szívét, most lelkét akarja kinyilvánítani. Idáig az idézetek Elena Gerra leveleiből. 13. Leon volt akkor a pápa. A nagy műveltségű és hihetetlen energiájú sovány aggasztján, aki enciklikák sorával igyekezett az egyházat megújítani, megnyitni a jövő felé. Elena nővér indításaiban megérezhette Isten szavát, mert reagált a levelekre. 1895. június 5-én kiadta a Provida Matris Caritate kezdetű levelet, amelyben elrendeli a pünkösd előtti 9. imádkozását. Ez pedig azt jelenti, hogy valóban össze akarta hívni az egyházat a cenákulumba. 1897. május 9-én pedig megjelentette Divinum Illud Munus enciklikáját, amely nagyszabású összefoglalása az egyház Szentlélekről vallott hitének. a skolasztikus teológia nyelvét. Idézek az enciklika bevezetéséből. Mindazt, amit a legfőbb pásztori hivatalnak immár hosszúra nyúlt betöltése alatt magunk elé tűztünk és álhatatosan megvalósítani igyekeztünk, két fő célnak rendeltük alá. Az első a keresztény élet megújítása a polgári és családi közösségben, az uralkodóknál és a nemzeteknél, mert mindenki számára egyedül Krisztus az igazi élet forrása. A második mindazok újra egyesülésének előmozdítása, akik a katolikus egyháztól akár a hit, akár az engedelmesség terén elszakadtak. Mert egész határozottan az Krisztus akarata, hogy mindnyájan egyetlen apolba tartozzanak az egyetlen pásztor oltalma alatt. Most azonban, mondja az idős pápa, amikor életünk végső napját egyre jobban látjuk közeledni, erős késztetést érzünk arra, hogy apostolkodásunk minden eddigi erőfeszítését a Szentlélekre bízzuk, aki maga az életadó szeretet, hogy ő érlelje meg és tegye gyümölcsözővé. Eddig az idézet a Divinum Illud enciklikából. Az idős pápa tehát arról val, hogy fő célja egész pápasága során a katolikus hitélet megújítása és az ökumenikus újraegyesülés volt. Közelgő halálát érezve mindkettőt a Szentlélekre akarja bízni. Péter utóda egyet akar a lukkai nővérrel. 13. Leó 1901. január 1-ének első másodperceiben a Szentléleknek ajánlotta a 20. századot, és ünnepélyesen intonálta a Veni Creator Spiritus himnusz az egész egyház nevében. Halála előtt még egy alkalommal, 1902. április 18-án fölhívta a figyelmet a Szentlélekkel kapcsolatos korábbi megnyilatkozásainak jelentőségére, és kötelező voltára a püspökökhöz intézett Ad Covendum in Christiano Populo kezdetű levelében. Egy jó évvel később, 1903. július 20-án tért haza urához. Ezekben az években már folyt a pünkösdi ébredés a szabadegyházakban. Prohászka Ottokárt, aki 1904-ben az USA-ban jár, a clevelandi magyar plébános bőmatya ámulva kérdezte, miért ad Isten annyi kegyelmet az eretnekeknek. Figyelemre véltó, hogy Prohászka évek múltán is többszörösen reflektál a kérdésre naplójegyzeteiben. Még figyelemre méltóbb, hogy a Prohászka szellemi köréhez tartozó Farkas Edit, a Szociális Missziótársulat alapítója, 1909 és 1911 között Szikszón tartott Szentlélek konferenciáin világos, kidolgozott elméletét adja a Szentlélek keresztségének a Biblia alapján. Igaz, a karizmákról nem ad tanítást, de az korai is lett volna nálunk azokban az években. Így a Szentlélek keresztsége kissé elvontnak hat, kevésbé látjuk manifestálódni a tapasztalati szférában, ennek ellenére nem lehet eléggé méltányolni ezt a lelkiségi, teológiai teljesítményt, a benne megnyilvánuló eredetiséget és a lélek előtti nyitottságot, hiszen abban a korban a Szentlélekben való megkeresztelkedés a katolikus fülnek alig-alig mondott egyebet, mint a keresztség szentségét. Kinek jutott eszébe, hogy az apostolok cselekedeteit ilyen direkt módon alkalmazza önmagára? Prohászka köréből elindulhatott volna egy új pünköst hazánkban. Aztán eldördült egy pisztoly Szarajevóban. Két világháború megnevezhetetlen borzalmai zúdultak az emberiségre, az ikonok és paretek földjéről ateista rémuralom szabadult a nemzetekre, ördögibb és tartósabb a jakobinus diktatúránál. A szeretet lelke helyett a gyűlölet lelke kapott szabad kezet. Ez nem volt alkalmas talaj a pünkösdi ébredés számára. Nem nyitottunk ajtót az örgető vőlegénynek. A 20. század közepétől azonban végbe ment egy olyan folyamat, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, amely közvetve nagy jelentőségű a katolikus egyház számára is. A történelmi protestáns egyházakban megjelent a pünkösd mozgalom. Szemben a klasszikusnak mondott pentekosztalizmussal, amely nem tudott megférni a meglévő protestáns egyházi szervezetek keretein belül, ezért új pünkösdi szabad egyházakat hozott létre, a pünkösdi jelenségek itt a meglévő szervezeti keretekben maradtak. Ezt az egyháztörténeti jelenséget nevezzük neopentekosztalizmusnak. 1952-ben különös szervezet alakult az Egyesült Államokban, Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Teljes evangéliumi üzletemberek nemzetközi szövetsége. Értsük helyesen, a businessman, üzletember nem okvetlenül kereskedő vagy bankár, épp úgy lehet ügyvéd, mérnök, kőműves vagy autószerelő is. A lényeg itt az, hogy nem lelkész. A pünkösdi egyházakban is észlelhető klerikalizálódás, belterjesség, doktrinális viták ellensúlyozására, a kezdeti lendület újjáélesztésére létesült laikus szervezetről van szó. Egy tejfarmer, az örmény pünkösdi közösséghez tartozó Démosz Sakárián érzett indítást, hogy olyan evangelizációkat finanszírozzon, amelyekben különböző pünkösdi felekezetek működtek együtt. Ebből született a nagy elgondolás, üzletemberek tegyenek tanúságot Jézussal kapcsolatos élményeikről. A hit ne legyen belterjes világ, egyik üzletember beszéljen róla a másik üzletembernek. Az erre alakult szövetség nem új felekezet, hanem minden felekezetből befogadja azokat, akik a teljes evangéliumot, vagyis a pünkösdi tapasztalatot magukévá teszik. Ezzel adva volt a keret, amelyben a pünkösd mozgalom túlléphetett az önmaga köré vont határokon, és behatolhatott a történelmi egyházakba. Példával szolgál a következő leírás egy könyvből, szó szerint idézem, ott láttuk ülni őket a Leamington Hotel báltermének utolsó sorában, szinte minden pillanatban készen arra, hogy kirohanjanak, 5 luteránus lelkészt. Amit hallottak, szemmel láthatóan nem volt túl nyugtalanító rájuk nézve, mert a következő este visszajöttek, és egy kissé előbbre ültek. A harmadik napon, egy szerdai reggeliző találkozón, akik megint ott voltak buzgósággal telve, hogy elfogadják, így mondták el nekünk, azt, amit Krisztus készített az ő számukra. Szövetségünkből egy csoport oda ment az asztalukhoz, és imádkozott, hogy Jézus töltse be őket Szentlélekkel. Ezután udvariasan megköszönték ezt nekünk, és elmentek. Mindez igen nyugodtan, nagyon szabályosan és luterálus módon folyt le, és egy későbbi időpontig azt sem tudtuk, hogy imádságunkra jött-e válasz. A válasz nem maradt el. Egy lelkész akkor tapasztalta a lélekkeresztséget, amikor autójában hazafelé hajtott. Egy másik másnap reggel borotválkozás közben, egy harmadik arra gondolt, hogy az egyik összejöveteli szónok azt mondta, hogy nem akkor kapjuk meg Isten ajándékait, ha nagyon megerőltetjük magunkat és fáradozunk értük, hanem ha a legjobban föloldódunk. Hol lazítsak a legjobban, kérdezte a lelkész magától. Néhány perc múlva ott állt a meleg zuhany alatt, és dicsőítette Istent. egy mennyei nyelven. Idáig az idézet. A klasszikus pentekosztalizmus túlnőtt önmagán. Ezek az evangélikus lelkészek saját egyházukban maradtak, és ott használták a Szentlélektől kapott új erőt. Ilyen formán a pünkösdi tapasztalat fokozatosan személytől személyig terjedő hatások révén beszivárgott a klasszikusnak mondott pünkösdi egyházakból a nem pünkösdi protestáns egyházakba. Baptisták, metodisták, presbiteriánusok, episzkopálisok nyelveken szóltak, de nem dicsekedtek vele. Az élmény rejtve terjedt, amolyan keresztény föld alatti mozgalom formájában, ahogy egy szerző mondja, a gyülekezet nyilvánossága előtt kockázatos lett volna szóba hozni. Ugye megérti, hogy ezt nem közlésre szánom, jegyezték meg sorra a presbiteriánusok, baptisták és metodisták, akik beszámoltak pünkösdi tapasztalataikról John Sherrill újságírónak, amikor az könyvet készült írni a nyelvek adományáról. A neopentekosztalizmus létezett, de titkolta önmagát, holott a pünkösdi lélek éppen a tanúságtételre adatik. Virág című versemben ezt így fogalmaztam meg. Tüzet viszek az éjszakában, szirmokat bont, mint egy virág, csontfehérben, havas határban, viszem az égő éjszakát, tüzet viszek az éjszakában, illatot ont, mint egy virág, szívem szakad, remeg a lában, ujjongva és félholtra váltam, futok az omló illatárban, lobogó láng táncol a tálban, ki akarom önteni rád. Drámai változást hozott a neopentekosztalizmus történetében Dennis Bennett episzkopális lelkész esete. Nagy gyülekezet vezető lelkipásztora volt Los Angeles peremvárosában, a kaliforniai Van Nuysban. 1959-ben egy szomszédos peremváros ifjú lelkésze furcsán nyugtalanító hírt hozott neki. Egy fiatal házaspár, már korábban nem is járt templomba, most 5 hónapja minden vasárnap, sőt, hétközi alkalmakon is ott van, sugárzóan boldog, készségesen segít, és jövedelmének tizedét a gyülekezetnek adja. Megváltozott viselkedésük magyarázata, megkeresztelkedtek a Szentlélekben. Nagy kérlelésre Dennis Bennett rászánta magát, hogy meglátogassa az érdekes párt. Csak ugyan Isten jelenlétének örömét sugározták. Dennis kiüresedettnek érezte saját Isten kapcsolatát, és megkívánta élményüket. Ne felejtsék, mondta, hogy én Istennek ezt a közelségét akarom, ami önöknél megvan. És ez minden. A nyelveken szólás nem érdekel engem. De amikor imádkoztak Szentlélekben való megkeresztelkedéséért, és utána tartósan dicsőítette Istent, megkapta a nyelvek adományát is. Nem volt megállás, ez az ambiciózis lelkipásztor nem tudta titokban tartani a pünkösdöt, amit átért. Továbbadta, akinek tehette, és eljött egy pillanat, amikor jónak látta a szószékről is előadni. Már terjedt a hír a nyelveken szólás különös jelenségéről, segédlelkészei is szóba hozták a dolgot. 1960. április 3-án virágvasárnap Dennis Bennett 3 délelőtti prédikációban nyíltan beszámolt pünkösdi élményéről a gyülekezet előtt. Hatalmas botrány tört ki. Egyik segédlelkésze levette liturgikus öltözetét, az oltárra dobta és így kiáltott, nem vagyok képes tovább dolgozni ezzel az emberrel. Az istentisztelet után az udvaron a pünkösd mozgalom ellenzéke kezdett agitálni. Egy férfi székre állt és úgy kiabált, dobjátok ki a nyavajás nyelveken szólókat. Az egyházközségi képviselőtestület egy tagja egyenesen felszólította a vezető lelkét, hogy mondjon le. egy episzkopális rektor nem fosztható meg állásától, kánoni védség és megfelelő eljárás nélkül. Denis Bennettnek azonban elege volt a konfliktusokból. Oké, felelte, lemondott, most mindjárt. Még aznap bejelentette távozását. Az esetnek nagy visszhangja támadt. Felesége csillogó szemmel várta otthon. Denis, ez csodás! Olyan sok embernek kell most elmondanunk, mi is történt. A telefon csöngeni kezdett, az ajtónál is egyre másra csöngettek, és most már semmi ok nem volt a titkolózásra. Az episzkopális püspökök is foglalkozni kezdtek az esettel. Működésbe jött a sajtó, jelentkezett a televízió, a pünkösdi vihar kitört, és nem lehetett többé megállítani. Akadt egy püspök, aki miután tájékozódott Denisben egy tapasztalata felől, és nem talált abban semmi rosszat, felajánlott neki egy templomot az Egyesült Államok északnyugati részén, Seattle-ben, Washington államban. Új helyén Bennett nem hallgathatott pünkösdi élményeiről, mert a sajtóból már ismeretesek voltak. Először aggódott, hogy a Van Nuyshoz hasonló konfliktusok fognak kitörni, de nem így lett. Virágzó pünkösdi tevékenység indult meg Seattle-ben, anélkül, hogy a hagyományos episzkopális istentiszteletek menete megtört volna. A létfenntartásért küzdő kis gyülekezet pezsgő életre kell Denis Bennett irányítása alatt. Magam hallottam Paul Toaspern, német evangélikus lelkésztől, hogy egy Seattle-ből érkezett csoport imájára gyógyult meg szívbajából. Történetesen éppen Magyarországon. A pünkösdi vihart épp úgy nem lehetett tovább titkolni, mint ahogy egy szélvihar nem maradhat titokban a mezőn. Az emberek bármilyen felekezethez tartoztak is, miután értesültek a sajtóból Denis Bennett esetéről, nyíltan kezdtek beszámolni a saját hasonló tapasztalataikról. John Sherrillnek nem volt többé nehézsége, hogy névvel ellátott beszámolókat gyűjtsen. Ez az új pünkösd, ellentétben a klasszikus pentekosztalizmus éppen nem klasszikus stílusú jelenségével, szociológiailag nem a műveletlen egyszerű embere, hanem a jól nevelt középosztály mozgalma volt. Matematikus, orvos, rendőrkapitány, FBI ügynök, pszichológus, színész, mérnök, ügyvéd, minisztériumi tisztviselő, biológus, iskola igazgató szerepel Sherrill listáján. Majd egy episzkopális püspök is megkapta lélekkeresztségét. 1960-ban a mint több szimpátiával vizsgálódó krónikás John Sherrill részt vett a teljes evangéliumi üzletemberek egy összejövetelén, lassan összesűrösödött körülötte Isten jelenléte, és eljött egy pillanat, amikor imádkozó barátaitól körülvéve legyőzte önmagát, fölemelte két kezét, fölfelé fordította arcát és elkiáltotta magát. Dicsőség az Úrnak! Őt idézem most szó szerint, ezzel a zsilit megnyílt. Mélyebb belőlem, mélyebben, mint ahova tudomásom szerint a beszéd lenyúlhat, megindult az örömteli hangok zuhataga. Nem volt szép, mint a nyelvi ma körülöttem. Benyomásom szerint csúnya volt, kirobbanó és morduló, nem zavart, gyógyulás volt, megbocsátás volt, szeretet volt, amely túl mély a szavakhoz képest, ezért szavak nélküli hangokban szakadt föl belőlem. Az akarat sújtó erejű megfeszítése után akarásom megpihent, szabaddá vált az Istennel való egyesülésre. Egyáltalán nem volt szükség további tudatos erőfeszítésre részemről. Még arra sem, hogy megválasszam a szótagokat, amelyekkel örömömet kifejeztem. Ott voltak a szótagok, készen használatomra előre megformálva, bőségesebben, mint földhöz ragadt ajkam és nyelvem ki tudta formálni. Idáig a szó szerinti idézet John Sherrilltől. Ő is felesége számos a pünkös mozgalmat népszerűsítő könyvben járult hozzá a pentekosztális jelenségek ismertetéséhez. a pünkösdi tapasztalat terjedt. Immár a nem pentekosztális protestáns egyházakban is. Hát a katolikusok. A 20. század 50-es éveiben a katolikus várakozás is megújult. 1959. január 25-én az alig 3 hónapja megválasztott Boldog 23. János pápa bejelentette az egyetemen sinat összehívását. 1962. október 11-én több mint 2000 püspök vonult be a római Szent Péter bazilikába a II. Vatikáni zsinat megnyitására. A pápa pedig így imádkozott: újítsd meg csodáidat napjainkban, új pünkös gyanánt. Íme az egyház bevonult a cenákulumba. A kedves régóta zörgetett, és most ajtót nyitottak neki. Valaminek történnie kellett. Ha Isten segít, a következő előadásban elmondom, mi történt. Kovács Gábort hallották.